kötetet, illetve az ebből készített médiáramban megjelent kisebb ízelítőt összefoglalót áttekintve egyre jobban látszik, ugye, hogy minden egyes lelkész egy saját kis történetet hordoz, és nem csak azért, mert saját magáról ír, hanem minden egyes településen kicsit másként zajlottak a dolgok, akár éppen, ha visszacsatolásról beszélünk, az is. Dajka István érolaszi lelkésze is készített egy önéletírást. Mit tartalmaz ez a íromány?
Hát ő is beszámol arról, hogy börtönbüntetés, megaláztatás, nélkülözés, meghúzoltatás szenvedett el, és nagyon jól esett neki a magyarok bejövetele. Viszont ez a Dajka István tesz néhány olyan megjegyzést, ami nagyon tanulságos, tehát kritikai jellegű megjegyzés a korabeli társadalmi viszonyokkal szemben. Leírja, hogy a magyarok bejövetele után velük jött egyfajta társadalmi osztálygők, elkülönülés, merev bürokrácia, és ez sok csalódást okozott neki. És ahogy írja, sokszor feljajdul, hogy mi lesz ennek a vége. Ő mást várt, sőt, mások nevében is nyilatkozik, azt mondja, hogy mást vártunk.
Ír Mihály Falma, segédlelkésze Horváth Viktor, szintén börtönbüntetést szenvedett.
Igen, ő 39-ben szenvedett börtönbüntetést, a kolozsvári katonai börtönbe zárták be, 39. október 21-től december 21-ig, két hónapig volt börtönben. Mikor kiengedték, akkor megfosztották a román állampolgárságától, és száműzték több lelkésztársával együtt Magyarországra, átadták Magyarországnak. És érdekes módon, vagy jellemző módon őt Pécsre helyezték el aztán, 40-ben. És csak a bécsi döntés után tért vissza. Tehát 40 februárjában helyezték Pécsre, és 40 őszén visszatért a Émiáj falvi gyülekezetbe. További érdekes történet, Korláth Gyulája, aki a Berekben volt, Fornoson volt lelkész, őt a bécsi döntés előtt, amikor statáriumot hirdetett ki a román állam, akkor nagyon sokáig rejtegették az oda átkerült, tehát a Berekbe átdobott rongyos gárda katonáit. Tehát tulajdonképpen halál járt volna ezért a tevékenységükért, tehát napokig rejtegették és etették a rongyos gárda tagjait, és ezt a csehek megtudták, és elhurcolták őket, őt is, meg a feleségét is, Ungvárra, aztán a hadbíróságnak átadták, és be is börtönözték őket. 38. november 2-án történt meg a bécsi döntés, és november 3-án engedték ki a többi magyar letartóztatottal együtt. Ő is azok közé tartozott egyébként, akik nemzetvédelmi keresztet kaptak a tevékenységükért, amellyel, ahogy mondtam, elsősorban a rongyos gárdát támogatták. Voltak aztán olyanok, akik a település közéletében olyan módon vettek részt, hogy szövetkezetet alapítottak. Ezek egyike volt Olás Sándor, aki Szamoskrasson szolgált a Nagybányai Egyházmegyében. Ő nem csak szövetkezetet létesített és hitelszövetkezetet fejlesztett ki, hanem a párt életben és a párt munkában is részt vett. Volt egy magyar párt Romániában, és ennek a megyei vezetőségében teljesített fontos megbízásokat. Ennek a pártnak a képviselő jelöltje volt, és ilyen módon állandó kapcsolata volt a erdélyi és a pártcímű magyarsággal. Őt is letartóztatták többször. 39-ben részt vett az erdélyi önvédelmi szervezetben, és ennek a munkáját leleptezte a hadbíróság, 10 hétig tartották katonai börtönben, majd őt is egyszerűen áttették a határon. És 10 hónapig élt Budapesten, és amikor megtörtént a bevonulás, 40-ben akkor térhetett vissza ő is a szolgálati helyére, ahogy írja, a honvédekkel együtt jött vissza. Pereskei Sándorról már beszéltem az előbb, a bőrvei lelkipásztorról, aki szintén politikai munkát is végzett. A csehek kitoloncolták, ugye, de nem Magyarországra, hanem Romániába, Ombódra, a születési helyére. Ő is szenvedett börtönbüntetést, hosszan pereskedtek ellene, 7 éven keresztül folyt ellen a pert, és mégis megszabadult a bebörtönzéstől a 7 éves per során, de korábban volt börtönben. Vagy még egy jellemzetes vagy érdekes életút, Sas Kálmán Érmihály falvi lelkész volt. Ő szintén, mint Csernák Béla Máramorszigeten tanult a református főgimnáziumban, és innen anyagi nehézségek, anyagi gondok miatt Nyírbátorra került, méghozzá a Minorita kolostornak az iskolájába. Aztán, amikor a trianoni határt meghúzták, akkor visszakerült a szűkebb hazájába, mármint Szatmárba. A középiskolát azt Nagykárolyba fejezte be, méghozzá először a piaristákhoz járt, utána pedig, mikor megszüntették a piarista gimnáziumot, román gimnáziumba fejezte be a tanulmányait. Teológiát Kolozsváron tanult, ő is járt Bázelben, mint Csernák, megint egy átfedés a két életútban, szintén két évet töltött kint, és ő segédlelkészkedett is Németországban, Svájcban, és utazótitkárként tevékenykedett. És ő volt az, aki a magyar diákok számára ilyen titkárként két ösztöndíjat is létesített, egy Velti nevezetű svájci családon keresztül. A nagyváradi püspök Súlyok István rendeletére került vissza Svájcból, és a püspöknek a káplánya segédlelkésze lett, és ezután hívta meg az Érmihály falvi gyülekezet 36-ban. Itt elmondja, vagy leírja, hogy a románok főképpen a külföldi, az előbb felsorolt külföldi kapcsolatai miatt állandó őrizet alatt tartották, nem hagyhatta el a szolgálati helyét nagyon sokszor, gyakran állították törvényszék elé, ahonnan érdekes módon, vagy jellemző módon csak a bíráknak a megvesztegetése révén tudott elszabadulni, és elkerülni a büntetést. Őt is elfogták 39-ben, több száz társával együtt bebörtönözték, ő azt írja, hogy meg is kínozták őket mindenféle lehetséges módon, és ő is azok közé tartozott, akit aztán egyszerűen átettek a határon, a román-magyar határon. 9 hónapot töltött Magyarországon, a miniszterelnökségnek az erdélyi osztályán, és a bécsi döntés után jött haza ő is, vagy ment vissza ő is 40 novemberében Érmihály falvára.
Amikor ezt a kötetet összeállította, a válogatást végezte, átolvasta az ön életírásokat, milyen érzések alakultak ki önbe? Hisz ezek nagyon-nagyon sok írás legalábbis nagyon-nagyon mély, nagyon-nagyon őszinte, és nagyon-nagyon megrázó.
Ez a legjobb szó talán rá, megrázó írások ezek. Pont a szenvedésük és a kötelességtudatuknak a bemutatása révén. Maga a táj is nagyon közel áll hozzám, talán ezért is esett a választásom ezekre a párciumi lelkészekre, tehát anyai ágon Bihar, Szatmárban nyúlnak a család gyökerei. Voltak lelkészek is a családban, és szinte engem is közelről érintettek ezek a sorsok. Teljesen ismerősek voltak. Családi elbeszélések alapján nagyon pontosan tudtam, hogy nem csak a lelkészek, a civil lakosság ugyanezt végig szenvedte a megszállás alatt, tehát nagyszüleim testvérei éltek a határ túloldalán. Mesélték, hogy milyen volt az, amikor visszacsatolták a elszakított területeket, milyen ünnepség volt, ott volt édesanyám, a nagynéneim, nagyszüleim ott voltak a bevonulásnál, Szatmárba való bevonulásnál. Tehát személyes élmények, emlékek is kötődnek ehhez a témához természetesen. És aztán hallottam eleget, hogy milyen volt újra átélni azt, hogy megint meghúzzák ugyanazokat a határokat, és hogyan érték át a háborúkat. Olyan korosztályhoz tartozott a nagyapám is, aki mind a két világháborút átélte. És ezek az emlékek személyes emlékekként jelentek meg előttem, tehát nagyon közel álltak, meg állnak hozzám is. Ezt úgy érzem, hozzá kellett tennem.
Talán nagyon nehéz kérdést fogok feltenni, de egyszerűen hangzik, hogy kiknek szól ez a lelkészek önéletírásaiból készített kötet? Nagyon nehéz ugye erre válaszolni, mert látszólag itt lelkészek életéről, illetve a közvetlen gyülekezetük életéről, esetleg családjuk életéről szólnak ezek az írások. De úgy tetszik, a református egyház életéről, vagy történetéről adnak tanúbizonyságot, de talán sokkal tágabb értelemben is haszonnal lehet forgatni ezeket a nagyon-nagyon személyes írásokat.
Ezt én is így látom. Szól a mai lelkészekhez, a mostani teológusokhoz. Határon innen és határon túl. Szeretnénk, próbálunk minél több kötetet eljuttatni a kinti gyülekezetekbe is. Tatsuro az egy szól a mai egyház vezetőihez, lelkészeihez, szól a mai egyháztagokhoz, hogy milyen nehézségeken keresztül, milyen úton, módon tudott megmaradni egy-egy gyülekezet az elmúlt egy évszázadban, hiszen egy évszázadot ölel át szinte ez a visszatekintés, ez a távlat. Tehát szól minden gyülekezeti taghoz, szól a történészekhez, egyház történészek, de köztörténettel foglalkozók is haszonnal forgathatják, mert a korról magáról ad egy nagyon éles, plasztikus képet. És szerintem szól, túlzás nélkül mondhatom, minden magyar embernek, mert a magyarsághoz való kötődés, ragaszkodásnak a legszebb példáit találjuk meg ezekben az önéletírásokban.